Mária Rádió, Göd, FM 97,3.
Laudétur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál Somogyi Viktória. Vasárnapi adásunk tartalmából. Parolin bíboros Afrikában az első angolai származású nuncius beiktatására. A pápa áldását hozom rátok. Az Európai Cserkész Szövetség magyar tagjai is részt vettek a lisszaboni ifjúsági világtalálkozón. Interjú Jankovics Emília cserkészvezetővel. Parolin bíboros Afrikában az első angolai származású nuncius beiktatására. A pápa áldását hozom rátok. Augusztus 12-én szombaton a vatikáni államtitkár vezette Penemote prelátus püspökké szentelését Ondzsivában, akit a pápa júniusban nevezett ki pakisztáni képviselőjévé. Pietro Parolin bíboros pénteken érkezett Luandába, akit az egyház és a kormány képviselői és a hívek fogadtak szeretetteljes köszöntéssel. Örülök, hogy itt lehetek, ez az első alkalom, mondta a vatikáni államtitkár. A pápa esetleges angolai látogatásáról a helyi média kérdésére a bíboros azt válaszolta, azt hiszem, a Szentatya teljes szívből vágyik rá. Énekkel, tánccal és szerzetes nők egy csoportjának, illetve hagyományos öltözetben megjelent nők tapsával köszöntötték Pietro Parolin bíborost, vatikáni államtitkárt augusztus 11-én az angolai Luandában. Az afrikai országban a bíboros szombaton vezette az első angolai nuncius Germano Penemote püspökké szentelésének szertartását, akit a pápa június 16-án nevezett ki pakisztáni képviselőjévé. Ahhoz, hogy hiteles béketeremtők legyünk, és hogy az Isten által kínált kiengesztelődést elhozzuk, hogy a jó nagykövetei legyünk, mindenekelőtt a szeretetet kell szeretni, és úgy kell szeretni fele barátunkat, ahogy Krisztus szerette, annyira, hogy még a keresztet is vállalta. Ezzel a küldetéssel bízta meg Pietro Parolin bíboros államtitkár Germano Penemotét püspökké szentelése során. Amikor valakit az egyház püspökeként arra hívnak, hogy egy teljesen különleges módon működjön együtt az Úrral mindenki üdvért, folytatta homiliájában Parolin bíboros, akkor az öröm himnusza még intenzívebbé válik, a hála pedig még nagyobbá, mint ahogyan nagyobbnak kell lennie azok felelősségérzetének és elkötelezettségének, akik erre a megtiszteltetésre és szolgálatra kaptak meghívást. Parolin bíboros számára, aki számos alkalommal járt már Afrikában, ez az első látogatása Angolában. Nagyon boldog vagyok, hogy itt lehetek, most jöttem először, mondta a hívek egy csoportjának, akik ünnepi fogadtatásban részesítették a luandai nunciatúra előtt. Muito obrigado, nagyon köszönöm, mondta a bíboros, majd hozzátette. Ferenc pápa áldását is hozom nektek. Még ha nincs is sok idő, mert azonnal megyünk Ondzsivába, tudom, hogy az egész angolai egyház jelen lesz az erről a vidékről származó első apostoli nuncius felszentelésén. Germano Penemote püspökké szentelési szentmiséjére a Kunene tartományban található Ondzsiva egyházmegyében augusztus 12-én szombaton délelőtt 9:30 került sor. Vasárnap a vatikáni államtitkár visszatért a luandai főegyházmegyébe, hogy együtt imádkozzon a Szent Pál közösséggel. Parolin bíboros pénteken reggel érkezett Angolába. A luandai nemzetközi repülőtéren az angolai és São Tomé-i püspöki konferencia néhány püspöke, a hívek és a kormányzati szervek képviselői fogadták. Ezt követően a nunciatúrára látogatott, ahol a hívek szeretetteljes fogadtatása várta. Együtt elimádkozták a miatyánkot, és köszöntötte a pápai képviselet munkatársait, majd a kápolnában imádkoztak. A helyi média kérdésére Pietro Parolin bíboros államtitkár megismételte, hogy Angolába a püspök szentelésre jött. Úgy gondoltam, ez jó alkalom arra, hogy kiemeljem ennek az eseménynek a jelentőségét. Fontos esemény az egyetemes egyház és ennek az országnak a számára, ahol korábban még soha nem járt. Érdekelt, hogy itt legyek erre az értékes alkalomra. Germano Penemonte nuncius felszentelése különleges kapcsolatban áll Rómával, mert a hamarosan felszentelt püspök a pápa képviselője lesz, és ő a pápa első képviselője, aki erről a földről érkezik. Amikor Ferenc pápa a lehetséges angolai útjáról kérdezték, a vatikáni államtitkár azt mondta: ki tudja, nem vagyok proféta, de úgy gondolom, hogy a pápát nagyon érdekli egy esetleges látogatás, és már említette, hogy szeretne itt lenni a következő afrikai útja alkalmával. Azt hiszem, teljes szívvel vágyik arra, hogy idejöhessen, nyilatkozta Pietro Parolin bíboros államtitkár. Az Európai Cserkész Szövetség magyar tagjai is részt vettek a Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozón. Interjú Jankovics Emília cserkészvezetővel. Augusztus 6-án vasárnap lezárult a 37. Ifjúsági Világtalálkozó a portugál fővárosban Ferenc pápa vezetésével. A záró szentmisén 1,5 millió fiatal vett részt. A pápa vasárnap délután elutazása előtti utolsó programjaként a nemzetközi rendezvény önkénteseivel találkozott, és köszönetet mondott áldozatos tevékenységükért. Közöttük nagy szolgálatot vállaltak az Európai Cserkész Szövetség magyar fiataljai is. Megkerestük Jankovics Emíliát, egyik cserkészvezetőjüket, hogy számoljon be a cserkészek lisszaboni tapasztalatairól. Véget ért a Lisszaboni Ifjúsági Világtalálkozó, amelyen az Európai Cserkész Szövetség tagjai is jelen voltak, és a legnagyobb számú önkéntessel vették ki részüket a rendezvény lebonyolításában. A Vatikáni Rádió telefonvonalában köszöntöm sok szeretettel Jankovics Emíliát, az Európai Cserkész Szövetség egy cserkész vezetőjét, 5 gyermekes édesanyát, aki 20 éve már cserkészkedik. Emília, szeretettel köszöntelek.
Én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatóit, és nagyon örülök az interjúnak. Igen, gyakorlatilag tényleg így van. Mi voltunk a GMG-nek igazából a legnagyobb önkéntes csoportja, tehát az európai cserkészek, és ez talán különlegessége a dolognak, hogy ők egyenruhában vehettek részt az európai cserkészek. Gyakorlatilag ez nekik ugye amúgy is a szolgálati ruhájuk, amiben a szövetség megjelent ezen a programon, és nagyon boldogok, és hát büszkék vagyunk, hogy gyakorlatilag így a Vatikán szolgálhattuk ebben a találkozón.
A cserkészek képviselői, akik kivették oroszlán részüket a találkozó lebonyolításában, már a korábbi fázisokba is bekapcsolódtak?
Igen, gyakorlatilag több mint 750 önkéntessel vettünk részt ezen a programon, 15 különböző országból, például Portugália, Franciaország, Svájc, Belgium, Litvánia, Brazília, Luxemburg, stb. Tehát, hogy tényleg nagyon sok országból jelen voltak, és igazából így az előkészületekben is részt vettek. Főleg ott a programon voltak aktívak, tehát, hogy például a lényegesebb ilyen szolgáltatások, amiket ők nyújtottak, az a segítségnyújtás volt a szentmiséken, például az áldozásnál, vagy a papíruhák kiosztása, mozgássérültek segítése, vagy például a sekrestjében való szolgálat. Igazából logisztikailag is nagyon sok segítséget nyújtottak a résztvevőknek, a plébániákon is ott voltak, és hát így útba igazították az embereket, meg ételt is osztottak, tehát gyakorlatilag így tényleg nagyon sok rétű volt ez a feladat, de ez nem az első alkalom, hogy ők itt ezen a találkozón így szolgálnak, ez már egy rendszeres kapcsolat igazából a ifjúsági világtalálkozóval, hogy az európai cserkészek itt részt vesznek és szolgálatban vannak.
Milyen élményekkel tértek vissza azok, akik jelen voltak a lisszaboni ifjúsági világtalálkozón?
Megtapasztalták azt, hogy az európai cserkészek nagyon hatékonyak és szervezettek, és képesek a csapatmunkára, a kezdeményezésre, és az mindent így mosolyogva tették. Szerintem nagyon jó csapatélményt szereztek, hogy az összetartozás élményt és közös munka élményét. Igazából egy ilyen nagy testvériséget éltek meg ebben a táborban, ami így egyesítette, mert ugye ott volt nekik egy saját táboruk, amit ott felépítettek, és ebben gyakorlatilag 15 országnak a fiataljai táboroztak együtt, és ez a nagy testvériség ez például abban is megnyilatkozott, hogy voltak itt például Ukrajnából és Fehér Oroszországból résztvevő európai cserkészek is, és Ez talán egy ilyen nagyon szép, vagy inkább gyönyörű válasz így a pápa békével kapcsolatos álmára, hogy ezek a fiatalok itt egy nagy testvériségben élték meg ezt a találkozót.
A nyár folyamán nemzetközi táborokat is szerveztek a kis cserkészeknek. Idén is sor került ilyenre?
Igen, a 12-17 évesek szinte minden évben együtt táboroznak más országból érkező társaikkal, mert így a szövetségünk számára nagyon fontos a folyamatos nemzetközi tevékenység, és gyakorlatilag idén is a magyarországi európai cserkészek közül a cserkész fiúk, ők Szlovákiában táboroztak, Észak-Szlovákiában a hegyekben, más lengyel és szlovák európai cserkészekkel együtt. Más korosztályból pedig például a farkaskölyköknél, akik ugye a 9-11 éves korosztály, ők például olasz farkaskölykök jöttek hozzánk vendégségbe, a kislányoknál pedig a katicák, akik a kislányok, a 9-11 éves korosztályok pedig Olaszországban és Szlovákiában vettek részt egy-egy táborban, úgyhogy gyakorlatilag egészen nemzetközire sikeredett ez az idei nyár.
Nagyon érdekes, hogy az európai cserkészek magyarországi vezetői, egy Magyarországon élő portugál lány és Carlo Volpe olasz üzletember. Elég nemzetköziek vagytok ezek szerint.
Igen, gyakorlatilag ez azért alakult így, mert Eduarda és Carlo, ők külföldön nevelkedtek, mint ugye említette, hogy Portugáliában és Olaszországban, ahol ez a mozgalom szintén nagyon aktív. Ugye 71 ezer tagja van az európai cserkészeknek is, nagyon sokan vannak a többi országban is, Olaszországban rengeteget, és gyakorlatilag ők ebben a pedagógiában, ebben a szövetségben nőttek fel, és ott tanulták meg a módszert, és később aztán ők itt házasodtak Magyarországon, itt dolgoznak, itt van a családjuk, de nagyon szerették volna, hogy az ő gyermekeik is, meg hát ők maguk is ebben a szellemiségben tudjanak tovább élni, és igazából szükség volt a Líbánián fiatal vezetőkre is, és közösségre, és gyakorlatilag ezért kezdték el itt a munkát Magyarországon.
Nagyon érdekes. Röviden bemutatnád az Európai Cserkész Szövetséget a hallgatóknak?
Természetesen. Az Európai Cserkészek Szövetségét 1956-ban Kölnben alapította meg 50 francia és német vezető, akik hát gyakorlatilag így a háború szörnyűségei látva döntöttek úgy, hogy szeretnének egy békésebb Európát felépíteni. És Vádán Pávelnak a pedagógiáját gyakorlatilag egy franc jezsuita atya, Jacques Sévin atya, katolikus olvasattal gazdagította, kidolgozta a cserkészeknek a katolikus oldalát, illetve nem is csak hogy oldalát, hanem teljesen szerves részévé tette a pedagógiának. Igazából az európai cserkészetnek van egy, ahogy a neve is mondja, nemzetközi dimenziója. Napjainkban 24 országban működik, és Magyarországon már 1988-ban megalakultak az első csapatok. Céljaink azok a fiataloknak a keresztény nevelése, a testi fejlődésük, szabadban való élet, a társadalmi és polgári életre való felkészítés, a jellem és a személyiség formálása, hivatásorientáció és kézügyesség. Igazából ezek gyakorlatilag Baden-Powellnek a céljai, amiket mi is ugye teljesen autentikusan követünk, és a pedagógia erre alapul, csak ugye kiegészítve a hittel, ami nagyon lényeges része tényleg. Tehát, hogy a Krisztussal való találkozás az nagyon, nagyon mély legyen a gyerekekben, illetve a fiatalokban. Igazából a cserkészet teljes mértékben egy ilyen missziós tevékenység, hogy minden fiatalnak segít személyesen találkozni Krisztussal, és hogy őt felismerjük a minket körülvevő világban, és ezért is a szabadban való élet az gyakorlatilag nagyon lényeges pontja. Az egyházban 2003 óta nagyon aktívan és hivatalosan jelen van az Európai Cserkészek Szövetsége, mivel 2003-ban a Szentszék elismerte az Európai Cserkész Szövetséget, mint a Krisztus hívők pápai jogú magántársulását a kánon jog szerint. És ez egy nagy lépés volt igazából, mert gyakorlatilag azóta teljesen a pápa által elismert hivatalos katolikus cserkész szövetségként működünk. Ez azt jelenti, hogy a pedagógiánk az gyakorlatilag teljesen a Vatikán által elismert és támogatott módszer. II. János pápa is, 16. Benedek pápa is, Ferenc pápa is találkozott az európai cserkészekkel, és mindhárman nagyon nagy támogatásról tettek tanúbizonyságot, vagy hát, hogy tényleg így támogatják az európai cserkészeket. Igazából ők nagyon bátorították az európai cserkészeket, hogy legyenek aktívak is a világban is, minden országban, legyenek kiemelkedő és gyümölcsöző munkát végezzenek, mert igazából így épül fel Isten országa az ő munkájuk révén is, nagyon hozzájárulnak. Három korosztály van az Európai Cserkészek Szövetségében. Az első a 9-11 éves korosztály. Itt a kislányok Katica Bogárnak, a kisjukat pedig Farkas Kölyköknek nevezzük. Igazából itt a játék, a lényeg egy fantáziadús környezetben, minden mesés, minden játékos, de mégis megtanulják azokat a cserkészet alapvető elemeit, amikre igazából később életük során szükségük lesz. A 12-től 16 éves korosztály, az a lányokat úgy hívják, hogy útmutatók, a fiúkat pedig felfedezők. Itt már sokkal inkább a kaland és az élet az ősben, amik a főpontjai ennek a korosztálynak, mivel hogy ez az a cserkész korosztály, amire végül Pádán Pával is ugye kidolgozta a cserkészetet, amikor megélik a fiatalok azt, hogy ők egy közösségben vannak, és aktívak, és már szinte kicsit ilyen önállóan, mint egy kis felnőtt közösség, gyakorlatilag együtt tudnak működni, és hát csodálatos kalandokat élhetnek meg együtt, már egy önállóbb módon, mint a katicák és a farkaskölykök. És aztán végül a 17-21 éves korosztály, ez a lányokat őrszemnek hívjuk, a fiúkat róvereknek, és ők pedig itt az úton haladnak, tehát ők már nem annyira állótáborban, hanem egy igazi vándor életet folytatnak, és a szolgálatra készülnek, meg hát gyakorlatilag ugye a szolgálat az a fő központi eleme ennek a korosztálynak, és hát az önmaguknak és a személyiségüknek a kifejlesztése itt a inkább lényeges elem, vagy pont. Itt nálunk nagyon érdekes, hogy a fiúk és a lányok teljesen külön nevelődnek, tehát egynemű csoportokban a fiúkat fiúvezetők, a lányokat lányvezetők vezetik, nincsen igazából koedukáció. Természetesen, ahogy haladnak előre a korban, egyre inkább vannak közös programok, és egyre inkább megismerik egymást a fiúk és a lányok. Nyilván a házas életre is készülve megismerni a másik nemet, ez ugye nagyon fontos, hogy aztán tudjanak együttműködni a házasságban is később, de gyakorlatilag a fiúkat férfiakká, és a lányokat pedig nőkké neveli ez a pedagógia, ahol teljesen kiteljesedhetnek, és a saját értékeiket kibontakoztathatják. Itt a fiatal nevel fiatalt alapelv nagyon működik. Ez azt jelenti, hogy a fiatalok tényleg így egymásnak adják át a tudást, amit ők megszereznek, és egymást segítve fejlődnek, egymást tanítják. Ez azt jelenti, hogy mindenki próbál a saját magában rejlő értékeket kibontakoztatni, és ezt a többiek javára fordítani. Nem pedig felnőtt vezetők vezetik a gyerekeket, mint mondjuk így az iskolában, hanem gyakorlatilag tényleg ők együtt dolgoznak, és egymást tanítják. Mindenki, amit tud, vagy amivel felkészül, azt átadja a többieknek. Ezáltal a módszer által végül is egy felelős és önálló emberek kerülnek ki a végén, akik gyakorlatilag keresztények is, és tehát a vezetésre nagyon alkalmasak lesznek. Felelős, önálló keresztény vezetők jönnek ki ennek az útnak a végén. Ha tényleg bármelyik plébános vagy szülő szeretne esetleg csapatot indítani, akkor vegye fel velünk a kapcsolatot. Nagyon nyitottak vagyunk, és szívesen segítünk, és nagyon szeretnénk, hogy Magyarországon is ez a pedagógia felvirágozzon és gyümölcsöző legyen.
További eredményes munkát kívánunk, Emília, az Európai Cserkész Szövetség magyar cserkészeinek.
Köszönjük szépen!
Jankovics Emília cserkészvezetővel készített interjúnkat hallották. Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus.
Mária Rádió.
Korábban elhangzott műsorunkat ismételjük. mégis szeretni. Gyökösi Endre, református lelkész elmélkedése.